Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény demokrácia az egyetlen politikai irányzat, ami jövőt tud nyújtani a jelenleg válságokkal küzdő Európa számára. Hangsúlyozta Latorcai Csaba, a kereszténydemokrata néppárt ügyvezető főtitkára, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára Moson-Magyaróváron. Latorcai Csaba, a Kovács K. Zoltán kereszténydemokrata politikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen kiemelte, hogy a kereszténység és a kereszténydemokrácia már bizonyította az egyetlen olyan eszme, ami ellen tudott állni a totalitárius törekvéseknek. Csikós Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt választották a Nemzet Színészének, közölte a Nemzeti Színház. A közlemény szerint Csikós Sándort a január 9-én elhunyt Benedek Miklós helyére választották meg a Nemzet Színészei. 17 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a Salgó-Tarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár kórházban. Az utóbbi 6 évben a beruházás kiemelkedő eleme az új onkológiai centrum, közölték a gyógyintézményben. Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét, velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Végül az időjárásról. Északnyugat felől vastagabb felhősáv érkezik. A csapadékzóna kelet felé tevődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. Ferenc pápa beszéde a vallásközi találkozó résztvevőihez. Újra divatba jött a háborús retorika, de az emberek békére vágynak. A szentföldi ferences kusztos húsvéti üzenete. Krisztus üres sírja reményt nyújt. A húsvéti látás akadályai. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
A pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. Ferenc pápa közzé tette imaszándékát 2024 áprilisára, és mindenkit arra kér, hogy imádkozzon a nők szerepéért.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte.
Ferenc pápa áprilisi imaszándéka a nők szerepéért szól. A pápa arra kéri az egyházat, hogy imádkozzon ezért a szándékért az e-havi videójában, amelyet a pápa ima a világhálózatán keresztül az egész katolikus egyházra bízott. Az áprilisi pápai videóban a Szent Atya kiemeli azokat a lépéseket, amelyeket a mai társadalomnak meg kell tennie ahhoz, hogy a nők méltóságát és értékét minden kultúrában elismerjék, és hogy véget vessünk a megkülönböztetésnek, amellyel szembesülnek a világ különböző részein.
La voz. No le neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas.
A pápa videójában bemutatja azt a hatalmas szakadékot, amely a deklarált elvek és a tényleges gyakorlat között tátong. Elméletileg mindannyian egyetértünk abban, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan méltósággal rendelkeznek. De ez a gyakorlatban nem valósul meg, mutat rá Ferenc pápa. Majd konkrét példákat hoz a jelenleg érvényben lévő diszkriminatív törvényekre hivatkozva. Kötelező öltözködési szabályok, a folyamatos oktatáshoz való hozzáférés akadályozása, a munkalehetőségekhez jutás elősegítésének megtagadása. Továbbá a pápa emlékeztet arra, hogy számos országban még mindig alkalmazzák a nemi szervek csonkítását. Ezért felhívja a figyelmet, hogy a kormányoknak el kell kötelezniük magukat a diszkrimináció felszámolása mellett, és a nők emberi jogainak biztosításán kell munkálkodniuk. Arra kér mindannyiunkat, hogy tiszteljük a nőket, akiket sajnos továbbra is úgy kezelnek, mint valamit, amitől meg kell szabadulni, és akik gyakran válnak erőszak és bántalmazás áldozataivá a világ számos részén, még a magukat fejlettebbnek tartó országokban is. És ha nem tiszteljük a nőket, társadalmunk nem fog fejlődni, figyelmeztet a pápa. A pápa Ima világhálózata által kiadott sajtóközlemény szerint a mai világban nem hiányoznak az ellentmondások. Míg egyes országokban a nők hozzáférnek az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, és vezető szerepet töltenek be a vállalkozásokban és szervezetekben, sokan még mindig nem élvezik ugyanazokat a lehetőségeket, mint a férfiak. A munkaerőpiacon, a világon minden második nő dolgozik, és a nők 23%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is, ha figyelembe vesszük, hogy egyes országokban az írás tudó nők kisebbségben vannak. Például ez az arány Nigerben 27%. A számukra biztosított kevesebb lehetőség óriási gazdasági nehézségeket eredményez. Az ENSZ nők jogaival foglalkozó szervezete a UN Women szerint a becslések arra utalnak, hogy 2030-ra a nők és a lányok 8%-a él majd mély szegénységben, és a nők 25%-ának nem lesz elegendő tápláléka. Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa Ima világhálózatának nemzetközi igazgatója, Ferenc pápa e havi ima szándékáról szólva emlékeztetett arra, hogy Jézus kezdettől fogva a nőket tanítványaiként fogadta. Ez újdonság volt az akkori társadalomban. Ahogyan az evangéliumok tanúskodnak róla, Jézus anyja Mária előkelő helyet foglalt el az apostolok között és a korai közösségben. Továbbá rámutatott, hogy Jézus egy nőre, Mária Magdolnára bízta feltámadásának bejelentését. Fornos atya kiemelte, hogy a történelem során a nők hozzájárultak az egyház lelki dinamizmusához, kiváltképpen hivatkozva Avilai Szent Terézre, Szénai Szent Katalinra és Liziői Szent Terézre, akik mindannyian egyházdoktorok, számtalan női szenttel együtt. A pápa videóját egy hivatalos globális kezdeményezés keretében készítik el minden hónapban, amelynek célja a Szentatya havi ima szándékainak terjesztése. Ezt a pápa ima világhálózata, ima apostolsága valósítja meg. 2016 óta a pápa havi videóját több mint 203 millióan nézték meg a Vatikán összes közösségi hálóján, és több mint 23 nyelvre fordították le, valamint 114 országban jelent meg a sajtóban. A videókat a pápai videó ima hálózat csapata készíti, amelyet Andrea Sarubi koordinál, és a Lamaki kommunikáció a jó ügyekért elnevezésű szervezet terjeszt. A projektet a Vatikáni Média támogatja.
Ferenc pápa: újra divatba jött a háborús retorika, de az emberek békére vágynak. A pápa csütörtökön délelőtt a Vatikánban fogadta a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a hagyományos és világvallások vezetőinek kongresszus által szervezett első találkozó résztvevőit. A találkozás kultúráját kell erősíteni a különbözőségek tiszteletben tartásával, a háború helyett pedig minden erőnkkel a békéért munkálkodni, figyelmeztetett a Szent Atya.
E per me motivo di gioia vedere in questo evento un primo significativo
Ferenc pápa örömmel köszöntötte a Vatikánban az első vallásközi megbeszélés résztvevőit, amelyet a vatikáni dikasztérium, illetve Kazah részről a hagyományos és világvallások vezetőinek kongresszusa és a Nur-Szultán Nazarbajev vallások és civilizációk közötti párbeszédközpont közösen szervezett. Ez a megbeszélés a kazahsztáni központ és a vatikáni dikasztérium közötti megállapodási szerződés első jelentős gyümölcse, állapította meg a pápa, aki felidézte 2022. szeptemberében tett kazahsztáni apostoli látogatását, amelynek során részt vett az asztanai vallásközi találkozón. Erősíteni kell a vallások, etnikumok és kultúrák közötti harmóniát, amelyre Kazahsztán joggal lehet büszke. Ezzel kapcsolatban három szempontra hívta föl a figyelmet a pápa, melyek a különbözőségek tiszteletben tartása, a természetvédelem és a béke előmozdítása.
Per quanto riguarda il rispetto della diversità, elemento imprescindibile nella democrazia.
A különbözőségek tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele a demokráciának, a harmónia megteremtésében pedig sokat számít a laikus állam megléte, ami természetesen egy egészséges laicitást jelent, vagyis nem keveredik benne a vallás és a politika. Ezzel egy időben elismeri a vallás lényeges szerepét a társadalomban és a közjó szolgálatában. Egyenlő bánásmódot és esélyt biztosít minden állampolgárnak, etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül, ami a munkavállalást, a közhivatalokhoz való hozzáférést, a politikai és társadalmi életben való részvételt illeti, kivételezés és hátrányos megkülönböztetés nélkül.
Circa il secondo punto, l'impegno per la salvaguardia del creato, sottolineo il tema che avete scelto.
A pápa beszéde második szempontjaként a teremtett világ megóvására hívta fel a figyelmet. Ezt tükrözi a találkozóra választott téma is. Közös otthonunk, egy isteni ajándék, amelyet szeretni és gondozni kell. A megbeszélésen a Laudato Si és a Laudate Deum dokumentumokon túl a kazah államfő által javasolt 10 éves fejlődési tervet tanulmányozták, mely környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik a 2023 és 2033 közötti időszakban. A Szent Atya rámutatott, a teremtett világ tisztelete megkerülhetetlen következménye annak a szeretetnek, amit a Teremtő iránt és azon fivéreink és nővéreink iránt érzünk, akikkel együtt élünk ezen a bolygón. A jövő nemzedékekre egy megóvnivaló örökséget kell hagynunk, nem pedig egy ökológiai adósságot. A találkozó harmadik dimenziója a béke előmozdítása, folytatta beszédét Ferenc pápa, majd szomorúan állapította meg, hogy sokan, túl sokan beszélnek ma a háborúról.
La retorica bellicista è purtroppo tornata di moda.
Sajnos újra divatba jött a háborús retorika, ez nagyon csúnya dolog. És mialatt gyűlölködő szavakat hintenek szét, az emberek meghalnak a konfliktusok szörnyűségeitől. Ehelyett arra van szükségünk, hogy a békéről beszéljünk, a békéről álmodjunk, kreatívan és konkrétan a békét keressük, mert az emberek és a népek erre vágynak igazán. Minden erőfeszítést meg kell tenni a békéért, párbeszédet folytatni mindenkivel. A mostani találkozó a különbözőségek tiszteletben tartásával és a kölcsönös gazdagodás szándékával legyen példa arra, hogy a másik emberben ne fenyegetést lássunk, hanem ajándékot és értékes beszédpartnert, mely egymás fejlődését szolgálja, buzdított Ferenc pápa, majd a béke szerető mindenható áldását kérte a vallásközi találkozó résztvevőire.
A szentföldi kusztos. Krisztus üres sírja reményt nyújt. A hívekhez intézett húsvéti üzenetében a szentföldi kusztos, Francesco Patton ferences atya hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus üres sírja reményt nyújt, és azt csugalja, hogy minden szenvedésre vigaszt nyújt az Úr feltámadása. A feltámadás átjárás egy olyan új és teljes élet felé, amelyet el sem lehet képzelni, és éppen az Úr Jézus Krisztus húsvétja emlékeztet erre. Bár a szenvedés a Szentföldön egyre szörnyűbb, Francesco Paton szentföldi kusztos húsvéti gondolatai vigasztaló üzenetet hordoznak. A Túl a halál sötétjén címet viselő szövegben a kusztos segít a híveknek választ találni azokra a kérdésekre, amelyek az emberiséget sújtják, amikor a halállal, kiváltképpen, ha egy szeretett személy halálával szembesül. Krisztus üres sírja reményt nyújt, amely képes megvilágítani az élet és a halál legrosszabb tapasztalatait is, amelyekben ma elmerülünk, zárta üzenetét patonatja, a szentföldi kusztos, majd minden hívőnek áldott húsvéti ünnepeket kívánt.
A húsvéti látás akadályai. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét második vasárnapjára.
Mindig elgondolkodom, hogyha a húsvétra való felkészülés idejét, a szent 40 napot, a nagy bőti időszakot komolyan vesszük. Miért nem tesszük meg ugyanezt húsvét után, a szent 50 nap idején? Vagyis miért nem ünnepeljük a feltámadást 50 napig? Miért is kellene komolyabban és 50 napig ünnepelni a feltámadást? Azért, hogy esélyt adjak a feltámadt Krisztusnak arra, hogy velem is szembe jöjjön. Aki ugyanis meg akarja tekinteni a napfelkeltét, olyan helyre megy, ahol ezt meg tudja látni. Időben odaül és figyel. A nap mindig felkel, de hogy én meglátom vagy nem, az már tőlem függ. A feltámadt Krisztus folyamatosan úton van, de hogy én kiülök-e a húsvéti szent időben, és máskor is, arra az úgynevezett útra, amelyiken ő jár, az tőlem függ. Ha valaki figyelmesen olvassa a húsvét nyolcada alatt elénk tárt evangéliumi részeket, észreveszi, hogy a feltámadt Krisztus folyamatosan jelenik meg embereknek különböző helyeken. Ez nagyon biztató üzenet mindenki számára. A feltámadt Krisztus mindenkit ott akar megérinteni, ahol éppen van. Arra a szintre ereszkedik le úgymond, ahol őt megértik. Ő mindenkiért elmegy. S mindezt most könnyedébben teszi, hiszen már nem kötik a tér és az idő korlátai. Ez ma is így van. Vannak emberek, akik a tudományokban keresik, és egyszer, amikor nem is gondolják, szembe jön a válasz. Vannak, akik a művészetekben, mások a zenében, ismét mások a hegyekben, vagy egyszerűen a hétköznapokban. Kétségtelen, hogy mindenhol szembe mehet velük is a feltámadt Krisztus, mert őszintén keresnek. Azonban, ha valaki azt állítja, hogy e területek valamelyikén találkozott Istennel, és utána mégsem keresi a találkozást másokkal, hogy elmondja nekik is az örömhírt, akkor ott még valami akadály van. Amikor ugyanis valakinek megjelenik a feltámadt Krisztus, ott és akkor radikális változás történik. Az az ember az örömhírt nem akarja többé megtartani magának, hanem elindul és megy, hogy minél többen találkozzanak a feltámadt Krisztussal. A húsvéti történetek szereplői mindig közlik a többiekkel mindazt, amit láttak és hallottak. Akik pedig tőlük hallják, azok általában nehezebben hiszik el mindaddig, amíg aztán ők is meg nem látják saját szemükkel. A húsvét eseménye a lelkekben nem egyszerre történik. Vannak bennünk akadályok. Ahogy az említett területek, mint a tudományok, művészetek, természet, zene, elvezethetnek Isten látásához, ugyanúgy válhatnak akadályokká is, amikor nem látunk túl rajtuk. Az emberi tapasztalatok is nagy segítséget jelentenek az Isten keresésben, de amikor megjelenik a kegyelem, észre kell venni. Ha elmúlt héten Mária Magdolna számára sírból volt az akadály, akkor húsvét második vasárnapjának üzenetében Tamás apostol látását szemlélhetem. A feltámadt Krisztus azonban mindig odajön, ahol éppen vagyok. Leereszkedik a szintemre, hogy felemeljen és túljutasson akadályaimon, Tamás apostollal is ezt teszi. Ő a megfoghatóban, a tapinthatóban hisz. Ezért a feltámadt Krisztus külön ő érte is megjelenik, és átemeli a megfoghatón, a tapinthatón, hogy másképp lásson. Tamás nincs ott az apostoli közösségben, amikor először jelenik meg a feltámadott. Szeretem mondani, hogy lekésett a húsvéti nagymiséről. De néhány nap múlva megszületik ő benne is a húsvéti látás. Ezért nem elég a húsvétot csak 8 napig ünnepelni, mert bármikor megérintett a kegyelem. Szembe jöhet velem a feltámadt Krisztus, és felemel, hogy átemeljen akadályaimon, és hogy felnyissa a szemem a nagyobb látásra. Húsvétot ünneplünk. 50 napig. Vajon látják rajtam? Egyik faluban a püspök számon kérte papját, mert annak egyik híve panaszkodott arról, hogy papjukon nem látszik a feltámadás öröme. Mire a pap a püspöknek a következő választ adta. Jöjjön el egyszer, püspök úr, és nézzen velük szembe, akkor nem fog csodálkozni. Humoros a történet, mégis mély valóságra döbbent rá. Ha még nem találkoztam vele, a feltámadt Krisztussal, nem kell elszomorodnom. Ott jár, ahol én vagyok. Figyeljem jól azokon a helyeken is, ahol nem is gondolom, hogy megérinthet. És akkor megláthatom akadályaimat, hogy aztán az ő segítségével átlépessem azokat. És akkor meglátszik rajtam a feltámadás öröme is.
A húsvéti látás akadályai. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel a bűnökről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival együtt. A mai műsorra egy nagyon nehéz témát választottunk, ami talán eltart még a következő héten is, ami mindannyiunkat érint, és mindenkinek van már tapasztalata róla, de nagyon sokszor félreértelmezzük, nem tudjuk helyesen értelmezni, és sőt még megfogalmazni sem tudjuk olykor. Hát ebben kívánunk ma valamiféle támpontot adni a kedves hallgatóknak. Mai műsorunk témája a bűn. És akkor rögtön kérdezlek benneteket, hogy mi az, ami elsőre eszetekbe jut arról, hogy bűn? Mert ugye ez egy eléggé tág fogalom, tehát mondhatná valaki, hogy hát nagyon sok mindent lehet erről így elsőre is mondani, mondhatná valaki, hogy hát nem nagyon tudunk róla nagyon mit mondani, de hát mégiscsak azért a tapasztalat és az évek, a rutin mindannyiunknak azért beleír valamit a szívébe, lelkébe, a múltból vagy a jelenből, és hát azért biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogyha azt mondja valaki nekünk, hogy magyarázd el nekem, hogy mi az a bűn.
Nekem a vakság és a mélypont jut eszembe róla, mert hogyha elkövetek bűnt, vagy ugye olyat teszek, ami az Isten kapcsolatom, vagyis hát ugye az Isten ellen van, az ő parancsai ellen, akkor azt az Isten kapcsolatom bánja. És nagyon észrevettem azt, hogy ha nem jutok elgyónni, vagy nehezen veszem rá magam, ez inkább egyébként régebben volt rám jellemző, akkor elkezdem Istent nem látni az életemben, tehát megvakulok, és nem veszek észre dolgokat, tehát nem érzékelem az ő jelenlétét. A mélypont pedig azért mélypont, mert azok a hiány dolgok, amikkel itt a Földön együtt kell, mint szeretet hiány, vegyük például azt, és hogyha Isten, tehát az Isten kapcsolatunk a helyén van, tehát óvakodunk a bűntől, mondjuk azáltal, hogy az imán életünk az rendben van, tehát hogy akkor nem érezzük annyira ezeket a hiányokat, akkor Isten betölti az életünket. de ha bűnt követünk el, akkor ez nem. Saját magunkat fosztjuk meg attól.
Érdekes, amit Kriszta mond, nekem is elsősorban az jutott eszembe, hogy Jóisten parancsaival szemben döntünk. És a másik dolog, ami nekem még eszembe jutott erről, hogy a lelkiismeret szavát, vagy a lelkiismeret hangját, ugye a Szentléleknek a hangját, azt úgy elcsitítjuk magunkban, és akkor teret engedünk a bűnnek. Tehát én igyekszem most már egyre inkább tudatosabban odafigyelni erre, hogy ugye odafigyeljek arra, amit a Jóisten sugall, mert mindig segít, hogy kerüljük a bűnt, de hát ugye emberek vagyunk, és néha megtörténik az, aminek nem kellene megtörténnie.
A katolikus egyház katekizmusa a bűnt a következőképpen határozza meg. Azt mondja az 1849. pontban, hogy a bűn az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás miatt megsebzi az ember természetét és megtámadja az emberi szolidaritást. Meghatározása szerint tett vagy szó vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Hát ez egy ilyen komplex vagy komplikált meghatározás, definíció, amit a katekizmus ad, de gyakorlatilag benne van minden, amit elmondtatok, hiszen benne van ugye az a fajta lelki vakság, amit Kriszta, te mondtál az előbb, és benne van ugye a Szentlélek hangjának az elnyomása, a lelkiismeret hangjának az elnyomása, amit ugye Timi mondott nekünk, hiszen azt mondja, ugye ez a pontja a katekizmusnak, hogy alapvetően elveszi a bűn az embertől a szolidaritást, az együttérzést, vagyis önzővé teszi. Ez nagyon-nagyon fontos, amit Kriszta mondott, hogy a saját maga felé fordítja az embert. Tehát ugye helytelen, hiszen a főparancsban tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten felé kell fordulni, egész értelmünkkel, teljes erőnkkel, illetve a felebarát felé, akit legalább annyira kell szeretni, mint saját magunkat. Tehát pontosan meghatározza Jézus, hogy az önmagunk felé való fordulás és csak magunkkal foglalkozás, hogy ez a bűnnek a legszélesebb útja, amikor az ember önzővé vagy egoistává válik, és pont ezt mondja ez a meghatározás, hogy elveszi a bűn az ember együttérzését, illetve azt mondja, hogy helytelenül kezd el ragaszkodni bizonyos dolgokhoz az ember. Úgy ragaszkodik a rosszhoz, mintha az jó lenne. Ez a második pont. Aztán a harmadik pont azt mondja, hogy egy szó vagy tett, vagy vágy az örök törvénnyel szemben. Amikor az ember tudatosan szembe megy az Isten akaratával, gyakorlatilag ez is elhangzott. Tehát, hogyha a nagyon hivatalos meghatározását vesszük alapul, akkor látjuk azért, hogy az emberi tapasztalat és a természetes hitérzék, mondhatjuk így is, már rögtön ráérez arra, hogy mi is tulajdonképpen a bűn. Egy másik nagy kérdés, hogy hogyan lép be az ember életébe a bűn? Hogy határozzuk meg azt a folyamatot, amit olykor látunk saját magunk, vagy a másik ember életében? Mit jelent az, hogy valaki bűnt követ el?
Az életemben korábban, hál' Istennek most már ez nem jellemző, úgy követtem el leginkább bűnt, és akkor lettem visszaeső, mondjuk ugye egy-egy Jónás után, hogyha az Isten kapcsolatom, tehát elkezdtem Istentől eltávolodni, és az imádság elmaradt az életemben. Pontosabban az imádság elmaradt, és ugye így kezdtem el eltávolodni Istentől. Tehát, hogy amikor a világ dolgai átveszik Isten helyét, akkor nem Isten van az első helyen az életemben, hanem minden más az előtérbe kerül, minden más elé helyeződik, és a szegény hiába kopogtat, meg nyújtja a kezét, hogy de Kriszta, léci, ne engedd el a kezem. És ugye hát, és sajnos ezt nagyon sokszor megtettem, és ilyenkor persze, nélküle, hogyha nélküle élünk, akkor bűnt követünk el. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik folyamatosan bűnben élnek, még nem ismerik igazán Isten szeretetét és irgalmát, és igazságosságát sem, és ezért nem, tehát gyenge még az akaratuk, hogy szabad akarattal Isten mellett döntsenek, akkor bűnt követnek el. Szerintem.
Érdekes, csak így gyorsan visszakapcsolva Krisztához még Timi megfontolja a mondandóját. Ugye a következő pont, illetve nem a következő, hanem ez egyet tovább található pont, ugye a érdekes, ugye az 1850-es, illetve az 1852-es és 53-as pont a katekizmusban, majdnem ugyanazt mondja, amit Krisztus elmondott az előbb, ebből is szeretnék idézni, azt mondja, hogy az emberi szív a bűnök székhelye. Tehát ugye olvassuk az evangéliumban is, hogy ugye minden a szívből indul el, hogyha a szív nem egészséges, ha a szív nem tiszta, akkor gyakorlatilag rossz tanács jön a szívünkből, vagy nem az Isten hangját halljuk belőle, hanem a bűnnek a bíztatását gyakorlatilag. Azt mondja, hogy a bűn gyökere az ember szívében, szabad akaratában van az Úr tanítása szerint. Nagyon érdekes, ugye a szabad akaratot említve, hogy az ember megkapta azt a hatalmas felelősséget, hogy hozhat döntést. Tehát teljesen szabadon hagyja Isten az embernek a döntését, és hogyha valaki bűnt követ el, azt általában teljesen tudatosan és szabadon hozza meg ezt a döntését. Tehát nem kényszeríti a bűnre rá senki. Persze van ilyen is, de ez a ritkább verzió, amikor valakit rákényszerítenek, mert hát nem olyan a közeg, amiben élünk általában, hogy nagyon sok bűnre rá kényszerítsék az embert, bár van rá nagyon sok példa. De nyilván a bűnnél ugye mindig tudjuk a jól bevált régi meghatározást, hogy mi a bűn, ugye az, amit tudva és akarva követel az ember, tehát a külső erőszak hatására elkövetett cselekedetek azok nem mindig minősülnek ugye olyan súlyos bűnnek, mint hogyha az ember tudatosan követte volna azokat. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, amit hallottunk, ugye a szabad akarat, és az, hogy az ember elhagyja az imádságot. Hát ez volt egy nagyon kulcsmondat itt ebben a részben, ugye ennél a kérdésnél, hogyha elhagyja az ember az imádságot, mindig sokkal nyitottabb a bűnre. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy ne hagyjuk el az imádságot, még akkor sem, hogyha nincs kedvünk hozzá. Ez is egy érdekes megállapítás. Nagyon sok ember mondja, hogy van, amikor már annyira fáradt, vagy annyira türelmetlen, hogy ő már nem tud leülni, és akkor hosszú órákon keresztül imádkozni, vagy még egy fél órát sem. Inkább nem mondja el az imádságot, inkább abba hagyja, inkább nem is kezd bele, mert tudja, hogy vagy belealszik, vagy elfárad benne, stb. Stb. És akkor utána meg is állapítják, hogy hát bizony-bizony, elhagytam az imádságot egyszer, aztán elhagytam kétszer, háromszor, és bizony sokkal könnyebben jöttek az életembe a bűnök. Tehát nagyon-nagyon fontos az Isten imádása, ugye, amit az imádság szó jelent, ugye, ha nincs meg az életünkben, hogyha ez hiányzik az életünkből, akkor gyakorlatilag teljes mértékben kinyitjuk a kapukat a gonosztéleknek, az ördögnek, hogy az ő kísértései helyet kapjanak az életünkben, és hát ezzel válaszolunk rá, hogy nem imádkozunk, hogy itt vagyok, jöhetsz, és akkor hozzuk sorra a rossz döntéseket. Nem tudom, Timi, hogy neked a tapasztalatod mondjuk a te életedben, ezt hogy fogalmaznád meg a te tapasztalataid alapján?
Hát én azt vettem észre, amit Kriszta is mondott, hogy amikor elhagytam az életemből a rendszeres imádságot, akkor érkeztek folyamatosan azok a kísértések, bűnre való hajlamok, és olyan nagyon szépen meg tudtam magamnak magyarázni, hogy hát ez még belefér. Vagy amikor például most, amit említettél az imádságról, hogy tényleg jaj, de fáradt vagyok, nem baj, majd holnap bepótolom, de holnap biztos, hogy megint történt valami, illetve nem holnap, másnap történt valami olyan esemény, ami befolyásolta azt, hogy aznap sem végeztem el például. És amikor lelkiismeretvizsgálatot tartottam, akkor olyan szépen rávilágított a Jóisten arra, hogy látod, na, itt és itt voltak azok a pontok, ahol a bűnt beengedted az életedbe. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az ember, ahogy Kriszta is mondta, rendszeresen imádságos életet éljen, és a lelkiismeretvizsgálat szerintem nagyon-nagyon fontos.
Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnél. És oda kell menni, akkor esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amiben bántott más, mielőtt megjegyeztetnék. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esély. Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyeztetnék. És oda kell menni, megölelni,
tehát nagyon fontos, újra ismétlem, amit ugye mondtak itt a beszélgető társaim, ugye tehát a rendszeres imádság, lehet ez reggel, este, akár napközben egy-egy fohász, a lényeg az, hogy ne felejtsünk el Istennel állandóan kapcsolatban lenni és maradni, ez nagyon fontos. Ott vannak az okostelefonok, ott van mindenféle eszköz, amely már fel is olvassa nekünk, tehát még olvasni sem kell igazából, mert most már ilyen applikációk is vannak, ami fölolvassa a Szentírást, az evangéliumot, a zsolozsmát, az egyháznak a különböző imádságait, amelyek ugye eszünkben tartják, hogy kivel is kell nekem elsősorban kapcsolatban lennem. Aztán ugye itt vannak a családi imádságok például, aki megteheti, akinek ott van a családja, imádkozunk-e a családjainkkal, ami biztos, hogy a családot is megerősíti. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatot, Timi, hogy ez az esti közös imádságotok, ez ad-e erőt nektek a családnak?
Hát mindenképpen, tehát egyrészt ugye miután ez egy kialakult szokás, ez fontos dolog, tehát tényleg úgy van, hogy ha már valaki nagyon fáradt, akkor is szól, hogy gyerünk, menjünk, imádkozzunk közösen, és akkor csak utána ér véget a nap. Tehát most már tényleg elképzelhetetlen, hogyan nélkül zárjuk le a napot.
Igen, tehát ez is egy jó példa arra, hogy lehet ilyen pozitív szokásokat is kialakítani az embernek, nem csak az, hogy foci meccset nézünk, mert az a kötelezőbb esti program, hanem lehet ugye ilyen pozitív dolgokban is hagyományt alkotni, és újjá tervezni, újjá szervezni napunkat, sohasem késő, ez nagyon fontos. Aztán a következő témánk, illetve a következő pont, amit fontos így a mai műsor végére megbeszélni, ugye a bűnöknek a fajtái. Általában mindenki ismer két bűnfajtát, ugye, csak nem biztos, hogy el tudjuk mondani, hogy melyik micsoda, de ezt mindenki tudja, hogy van a halálos bűn, és van a bocsánatos bűn. Na ezzel is mindig kavarodásban vagyunk, hogy tulajdonképpen mi is az a halálos bűn, mi a súlyos bűn, mi az, ami nem halálos bűn. Ugye van, aki azt mondja, hogy a bűnöknél nem érdemes mérlegelni, bűn, ez van, így jártunk. Ez a megközelítés is valamilyen szinten jogos, hiszen egyszer egy atyától hallottam nagyon szellemesen, hogy ugye mi a különbség a súlyos bűn vagy a halálos bűn között. Azt mondja, hogy ha nagyon egy ilyen gyakorlati képpel méricskélnénk, akkor csak egy kicsikét rúgok bele a jó Istenbe, vagy egy nagyobbat rúgok bele a jó Istenbe. De a lényeg az, hogy belerúgtam. Tehát, vagy a másik ember, vagy hogy ezért nem érdemes méricskélni, mert most egy kicsit húzom meg a fülét, vagy nagyon meghúzom a fülét, meghúztam. Tehát gyakorlatilag ugye itt nem a méricskérésen van a lényeg. Az egyházban mégis kialakult ez a szokás. Nézzük meg, hogy mit mond a katekizmus, és hogy hát, ha el tudunk az alapján igazodni, mégiscsak, hogy egy ilyen fogalmat ki tudunk a homályból emelni, hogy mit is jelent az, hogy halálos bűn vagy súlyos bűn. Azt mondja a katekizmus, halálos és bocsánatos bűnök közötti különbségtételt a Szentírásban is megfigyelhetjük, de az egyház hagyományában vált általánossá. Az emberi tapasztalat alapján. A halálos bűn Isten törvényének súlyos megsértése, mely lerombolja az ember szívében a szeretetet. Az embert elfordítja Istentől, végső céljától és boldogságától, azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. Hú, egy hosszú mondat, de benne van minden. Gyakorlatilag az az ember követel súlyos bűnt, aki az életében az eszközöket, vagy éppen az embereket, vagy bármilyen más dolgot, ami kisebb, mint az Isten, elé helyez, vagyis helyet cserél az életében a helyes értékrend. Megcserélődnek a dolgok, megcserélődnek az értékek, és az Isten csak egy lesz a sok közül. Tehát ez egy nagyon súlyos bűn az ember életében, amikor az Isten csak egy valami lesz a sok közül, a sok tárgy között, vagy a sok program között, ugye, nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, atya, hát mi vallásosak vagyunk, de nem érünk el a templomba, mert annyi programunk van, meg kirándulunk, meg dolgozunk, meg mit tudom én. Tehát gyakorlatilag az Isten is egy program, és akkor néha, amikor úgy hozza ki az idő, vagy a lépés, akkor eljönnek a templomba, amikor belefér. De amúgy vallásosak vagyunk, csak éppen nem érünk rá arra, hogy a jó Istennel foglalkozzunk. Na most itt ugye ez egy nyílt kapu ismét a bűnök sokaságának, mert nem csak azért, mert a 10 parancsolatban is ott van, hogy az Úr napját szenteld meg, hanem azért, mert rögtön felfedezzük, hogy valami más fontosabb lett, mint az Isten. Nagyon érdekes gondolat ez. Azt mondja az 1857. pontja a katekizmusnak, hogy ahhoz, hogy egy bűn halálos legyen, három dolog együttes megléte szükséges. Az első, hogy halálos bűn az, aminek súlyos tárgya van. Aztán a második, azt mondja, hogy amit teljes tudatossággal követtek el, illetve a harmadik ilyen pont, hogy megfontolt beleegyezéssel. Tehát ugye, amit az elején is mondtam, hogy súlyos bűnre nem lehet kényszeríteni, vagy nem lehet arra hivatkozni, hogy de hát a másik is azt csinálja, de hát ő mondta, ő bíztatott rá. Tehát ahhoz, hogy valaki súlyos bűnt kövessen el, ugye teljes tudatossággal, teljes beleegyezéssel, ugye kell elkövesse azt a bűnt, és nagyon súlyosnak kell lenni annak a bűnnek a tárgyának. Ekkor beszélünk súlyos bűnről. Tudtok esetleg erre valami példát vagy tapasztalatot mondani, hogy súlyos bűnökkel kapcsolatban mi a ti tapasztalatotok, vagy esetleg ez hogyan van jelen a ti gondolkodásotokban egyáltalán?
Tehát, hogyha valakinek nincs rendben az Isten kapcsolata, akkor azonnal megjelenik a bűn az életében, és a katolikus egyház ebben segít, hogy eligazodjunk abban, hogy ilyenkor ugye milyen bűnt követünk el.
Így van, és nagyon fontos itt újra visszakanyarodni még az elejéhez, hogy amit pontosan te mondtál, ugye a lelkiismeretvizsgálat. Tehát, hogyha az ember újra és újra nem tart lelkiismeretvizsgálatot, egy idő után elfelejti, hogy hát neki is lehet bűne. Ugye nagyon sokan, amikor jönnek gyónni, ezt nagyon tetszik nekem mindig, atya, nekem nincs is bűnöm. És akkor mindig kérdezem, hogy hát akkor miért tetszett bejönni a gyóntatószékbe? Ugye egyszer mondta egy atya, hallottam egy prédikációban, egy néni bement hozzá gyónni, és akkor mondta, hogy hát atya, kérem, nekem nincs is bűnöm, és akkor kilépett a gyóntatószékből az atya, és akkor megfogta a nénit, kivitte a templomba, és akkor mondta, hogy lépjen fel az oltárra. Oda tett egy széket neki, és akkor a néni az meghökkenve kérdezte, hogy hát miért lépjek fel az oltár? És azt mondta, akinek nincs bűne, annak az oltáron a helye, tessék fellépni a Mária szobor mellé. És akkor a néni ránézett, rögtön eszébe jutott, azt mondja az atya, legalább 4 bűn, úgyhogy szépen visszasétáltak a gyóntatószékbe. Tehát néha kell egy ilyen ütős, szemléletes példa, hogy az ember ne bízza el túlságosan magát. Ugye a másik probléma, pontosan ez a lelkiismeretvizsgálat, hogy nagyon sokszor például gyónni is úgy megyünk el, hogy nem készülünk föl. És úgy beestem a gyóntatószékbe, hát az olyan gyónás is szerintem, tehát ott nem is tud az Isten hatékonyan működni, tehát jó feloldozás megvan, meg mit tudom én, de a folyamat nem alakul ki. Tehát ugye ahhoz, hogy érvényes legyen a szentgyónás, kell a tudatosság, kell a bűnöknek a bánata, tehát az, hogy teljesen, teljes szívemből bánjam, ahogy az imádságban is mondjuk, ugye a töredelmes bánat, tehát nem tudom, hogy aki csak úgy hirtelen beesik egy gyónásra, mondjuk mennyire bánja, vagy mennyire van egyáltalán ideje felkészülni arra, hogy megbánja valóban azokat a bűnöket. És hát ilyenkor elbízza az ember magát, és akkor jön az, hogy hát, atya, nekem nincs is bűnöm. Ugye, tehát nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk, hogy ha akár súlyos bűnünk nincs is, akkor tudjuk ezt megfogalmazni, hogy súlyos bűnöm nincs. Tehát ez is sokkal helyesebb, ha valaki azt mondja a gyónásnál, hogy eljöttem gyóni, de halálos bűnöm vagy súlyos bűnöm nincs. Vannak apró bűneim, amiket szeretnék meggyóni, de azt az ember azért elég magabiztosnak kell legyen ahhoz, hogy azt mondja, hogy nekem egyáltalán nincs bűnöm. Tehát ez egy veszélyes kritérium. Tehát hallottuk ugye gyakorlatilag a súlyos halálos bűnnek a meghatározását. Azt mondja a katekizmus ugye, hogy az elkövetéshez, tehát teljes ismeret szükséges, ezt jelenti az, hogy beleegyezek. Ismerem annak a súlyosságát, ismerem annak a következményeit, és mégis megteszem. Ez a súlyos bűn. Nagyon-nagyon fontos, hogy emberi életünket ne pazaroljuk el arra, hogy a bűnök között válogatunk, és egyet-egyet elkerülünk, a másikba meg szépen lassan beleegyezünk, azért, hogy valakinek megfeleljünk. És akkor így összefoglalva a műsor végén a ma hallottakat, ugye nagyon-nagyon fontos, most így visszafelé, lépkedve az elejéig, hogy nézzünk szembe önmagunkkal. Ez az első lépés. A másik lépés, hogy gyakoroljuk a lelkiismeret vizsgálatot. Azért, hogy ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy tükörbe nézzünk újra és újra. Aztán kezdjük el a rendszeres imádságot. Nagyon-nagyon fontos lépés, a következő lépés, ugye kezdjük el a rendszeres imádságot. Mert imádság nélkül, ugye ahogy Kriszta fogalmazta nagyon szépen az elején, az ember lelkileg megvakul. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy az imádság által engedjük, hogy erősödjön bennünk a Szentlélek hangja. Ilyen is van, hát nyilván ez a ritkábbik verzió, de Jónásban már ilyet is hallottam, hogy jaj, hogyha nekem olyan erős a lelkiismeretem, hogy már szinte zavar. Ugye hát ez a jobbik változat. Mindig megnyugtatom azt, aki ilyet mond, hogy az a jó, hogyha ilyen erős a lelkiismerete, mert addig nincsen bajban, mert figyelmezteti az Isten a Szentlélek által, de van, aki egyáltalán nem hallja a lelkiismeretének a hangját, és ez sokkal nagyobb probléma, mert ma a társadalom nagy része ilyen. Nem hallja, nem tudja a lelkiismeretével, az Istennel, ami a szívéből szól, vagy aki a szívéből szól, fölvenni a kapcsolatot, mert nem imádkozik, mert elhagyja az Isten útját, és ezért szépen a lelkiismerete csendben van, el van csendesítve. Tehát éppen ezért fontos a rendszeres imádság. Tehát, hogyha össze szeretnénk foglalni a mai műsorunkat, ugye, akkor így tudnánk megtenni. Buzdítjuk, biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy merjük megtenni azokat a lépéseket, amelyek engednek minket szembenézni a bűnökkel. Az elhatározás nélkül soha nem fogunk megváltozni. Tehát ez a másik nagyon fontos szempont, hogyha az ember nem akar változtatni, nem akar változni, akkor nem is fog. Csak akkor tud szent lenni, hogyha ő is akarja. Csak akkor tud jó ember lenni, hogyha ő akarja. Tehát nem fog helyettünk senki bűnbánatot tartani, nem fog helyettünk senki szenté válni. A mi szabad döntésünk ez, hogy szentek akarunk lenni, vagy sem. A mennyországba akarunk kerülni, vagy nem. Isten meghívott minket, viszont a döntés a mi kezünkben van. Hát ehhez a döntéshez kívánunk mindenkinek nagyon sok áldást, sok kegyelmet Istentől, és szép napot, szép hetet mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket. Lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben a Miskolci Versbarátok köre által meghirdetett Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenypályázatra hívjuk fel a figyelmet. Ezt követően a Színházi Világnap alkalmából néhány színházi jelképről beszélgetünk. Végül pedig megismerhetik az egri kulturális és művészeti Központ áprilisi programjait és a Harlekin Bábszínház új formabontó koncertszínházi előadását. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődő Segíthetünk című műsorunkban a témánk a gyász lesz. Molnár Erzsébettel, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgetünk, aki 15 évig volt az Erzsébet Hospice munkatársa és a gyászfeldolgozó csoportokat vezette. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Berecz Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Amikor Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, vele együtt nektek is részetek lesz dicsőségében. Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies. Olvasom a Kolosszeieknek írt levélben. Hibáinkból erényt csináltunk, és mivel rettenetesen pesszimistává váltunk, azt gondoljuk, hogy észszerűen járunk el. Így valóban lehetetlen számunkra boldoggá lenni. Gondjaink és összes bánatunk közben, amelyeket átéltünk, megtapasztalt csalódásaink közben iszonyatosan nehéz hinnünk abban, hogy még van megújulás, lehet az életet újrakezdeni és új boldogságot találni. Pedig az, ami az ember számára lehetetlen, Isten számára könnyű és lehetséges. Éppen az Isten sajátja, hogy megvalósítsa a lehetetlent, a ti boldogáválástokat. De hogyan legyen Isten nyilvánvaló bennetek, ha csak azokat a dolgokat hagyjátok magatokban művelni neki, amiket ti magatok is meg tudtok tenni? A ti legnagyobb bűnötök abban áll, hogy nem vártok eleget Istentől, és ezzel elveszitek tőle a lehetőséget, hogy bennetek megnyilvánítsa Istenségét. Jézusom, miután leszálltál az alvilágra is, fölmentél az égbe. Úgy betöltötted az egész világ mindenséget minden irányban, hogy ezentúl boldogságunkra lehetetlen már kilépnünk belőled.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál lelkesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss